Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Kissé László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják ma. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok.
Nagyjából két hónapig tartó tárgyalások után december 15-én koalíciós megállapodást kötött a konzervatív osztrák néppárt és a radikális jobboldali osztrák szabadságpárt Ausztriában. Sebastian Kurz első útja Brüsszelbe vezetett. Mit kell ebből levonni következtetésként?
Hát azt kell mondani, hogy a koalíciós tárgyalásának egy lényeges eleme volt, ami fölött őrködött és vigyázott a szövetségi elnök Alexander Van der Bellen, hogy egy pro-európai kormányprogram jöjjön létre, és a kormánynak az irányultsága is megfelelbezhetetlenül pro-európai legyen. Ennek a jegyében állt, hogy első útját kancellári minőségében Sebastian Kurz Brüsszelbe tette, ahol kijelentette azt, hogy Ausztria aktívan akar közreműködni az Európai Unió alakításában, ugyanakkor nyilvánvaló az, hogy egyetlen nagy kérdésben, ez pedig a menekült kérdésben, olyan álláspontot foglal el, ami a nyugat-európai, a magállamoknak a mainstream álláspontjával nem egyezik, hogy röviden fogalmazzam, olyan kérdésben, mint a menekültek újra elosztását nem támogatja, ez nem vezet valóságos megoldáshoz, és elsősorban a külső határok védelmének a fontosságát emeli ki.
Ez azt jelenti, hogy minden más kérdésben az európai főáram álláspontját képviseli?
Hát természetesen itt nagyon sok kérdésről van szó. Nyilvánvalóan egy kis ország számára nagy érzékenysége van, ha mind több terület az Európai Uniónak a hatáskörébe kerül, tehát a centralizáció. Ennek következtében a kisállamok számára a szubszidiaritás elvének és Ausztria esetében, mint egy föderális országnak különösen nagy jelentősége van. Tehát minden problémát azon a szinten kell megoldani, ahol a legköltséghatékonyabb, a leghatékonyabb a megoldás. Tehát magyarul nem kell mindent Brüsszelbe megoldani, hanem alacsonyabb szinteket is be kell vonni. Ez a szubszidiaritás már egy régi sajátossága a osztrák Európa politikának, mint kis országnak és mint föderális berendezkedésű országnak.
Ez azt jelenti, hogy az Európai Egyesült Államok névvel jelzett gondolattal semmiféleképpen nem értenek egyet?
Hát természetesen erről egy vita folyik, és ez a vita most vett egy erőteljesebb tempót Martin Schulznak a kijelentését követően, és annak követően, hogy tulajdonképpen a menekült kérdésnek is van egy olyan szempontja, hogy a menekült kérdés nem csak egy probléma, hanem tulajdonképpen egy eszköz arra, hogy ezt a föderációs folyamatot felgyorsítsák. És épp ebben a szempontból azt kell látni, hogy Ausztria is ilyen tekintetben ilyen centralizációt nem támogatna. A Szabadságpárt egész egyértelműen, hiszen a Szabadságpárt programjában benne van, hogy a Nemzetek Konfederációját támogatja, és tulajdonképpen a kormányprogramba és a kormányprogramról való koalíciós tárgyalásokon is egy igen markáns pont volt az, hogy a közvetlen demokrácia intézményének a elősegítése, tehát a svájcihoz hasonló közvetlen demokráciával kell kiegészíteni a képviseleti demokráciát, és mindazokat a törekvéseket, ami Brüsszelbe centralizációs törekvéseknek minősülnek. Ebben a tekintetben a Szabadságpárt volt a hangadó, és a néppárt is gyakorlatilag ezt támogatta. Érdekes megjegyezni, hogy az erről való koalíciós vitában a Szabadságpárt már a választók 4%-a egyetértése esetében a referendum lehetőségét hangsúlyozta, míg ezzel szembe a néppárt a 10%-hoz ragaszkodott. Végül egy olyan megoldás született, hogy a választásra jogosultaknak a 14%-ának az egyetértése kell ahhoz, hogy ilyen referendumra sor kerüljön, sőt, mi több, az Alkotmánybíróságnak, illetve a legfelső bíróságnak egy norma kontrolljára is szükség van, tehát az a kérdés, amiről szavaznának, az mennyiben érinti a Ausztriának a alkotmányjogi berendezését, és mennyiben érinti Ausztriának nemzetközi szerződéses kötelezettségvállalását.
Nem tűnik nagyon magasnak a népszavazási belépési küszöb. Az osztrák politikai kultúra szerint az ország kormányozhatóságát nem fogja negatívan befolyásolni? Nyilván be fognak próbálkozni sokan összegyűjteni.
Épp azt hangsúlyoztam, hogy 4%-ról először fölment 10%-ra, majd 14%. A 14% tulajdonképpen abszolút számokban 900 000–1 millió választót jelent.
Ez soknak számít.
Ez tulajdonképpen egy olyan szám, hogy azt mondhatja,
nehéz összegyűjteni?
Igen, tehát hogy itt nem az igazi svájci rendszer lesz, hiszen Svájcban mindenről, mindenkor normakontroll nélkül lehet népszavazást tartani, de tény az, hogy valamilyen fokon beemelték az új kormány programra a közvetlen demokráciának ezt a lehetőségét is, de nem olyan szinten, mint ahogy a Szabadságpárt eredetileg kívánta.
Elosztották a tárcánkat. Milyen politika következik a tárca elosztásból? A személyek nyilván ott is nagyon fontosak.
Hát természetesen ebben is a szövetségi elnöknek, Alexander Van der Bellennek volt beleszólása, és el kell mondani, hogy az a koalíciós tárgyalások nagyon fegyelmezetten zajlottak. A beiktatás alkalmával maga a szövetségi elnök mondta, hogy ez a fajta együttműködés, ez a fajta tárgyalás, a koalíciós tárgyalások nagyon kooperatívak, konstruktívak voltak, a megoldásra irányultak. Ezeket a szavakat használta, és gyakorlatilag a két tárgyaló fél, Heinz Christian Strache a Szabadságpárt részéről és Sebastian Kurz a Néppárt részéről rendszeresen meglátogatta a szövetségi elnököt is, konzultáltak. Ilyen tekintetben a szövetségi elnöknek beleszólása volt a minisztereknek a választására. Ez nem önkényes, az osztrák alkotmás 70-es cikkelye lehetővé teszi, hogy a mindenkori szövetségi elnök ilyen kérdésekben is állás foglaljon. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy 2000-ben akkor Thomas Klestil volt az osztrák elnök, ő is abban az időben két szabadságpárti politikusnak a kormányba való felvételét megvétózta. Most, hogy a kérdésre válaszoljak, azt kell mondani, hogy Alexander Van der Bellen azt hangsúlyozta, hogy azt meg kell akadályozni, hogy az igazságügyi tárca és a belügyi tárca egy kézbe kerüljön. Úgyhogy az igazságügyi tárca néppárti miniszter tölti be a belügyi tárcát, ami nagyon fontos, az pedig a szabadságpárti. Ha a miniszteri posztoknak, a portfólióknak a elosztását nézzük, azt kell mondani, hogy 7 miniszteri posztot kapott a néppárt, ennek része a kancellári poszt is, míg 6-ot kapott a Szabadságpárt. Hozzáteszem azt, hogy ugyan a belügyi tárcát a Szabadságpárt megkapta, de a belügyminisztériumban az államtitkár néppárti. Ez is egy tudatos törekvés, hogy
ellenőrzés.
Így pontosan, hát ezt igen mondjuk. Minden esetre azt kell mondani, hogy a Szabadságpárt kulcstárcákat kapott, hiszen a belügy, a védelmi ügyek, hadügyek, egyszerűen a külügyek és a infrastruktúra minisztérium, ez a 4 minisztérium lényegében a Szabadságpártnak a hatás körébe került. Úgy is mondhatom, hogy minden egyenruhás gyakorlatilag szabadságpárti miniszter hatáskörre alá került. Hozzátenném azt, hogy mivel a védelmi minisztériumnak és a belügyminisztériumnak is vannak hírszerező szolgálatai, ezek a szolgálatok is tulajdonképpen a szabadságpárti miniszterek kompetenciájába került.
De ez nyilván nem azt jelenti, hogy pártirányítás alá kerülnek Ausztriában fegyveres szervezetek. Hát ott is gondolom a kancellárnak van kormánya, a végső szót a kancellár mondja
ki. Természetesen, de a közvetlen felelősség nyilvánvalóan a minisztereket terheli. Pénzi? És ilyen tekintetben ezek a szolgálatok is szabadságpárti minisztereknek a kompetenciája alá tartoznak.
Változás várható ezeken a területeken attól, hogy szabadságpárti miniszterek kompetenciája alá tartoznak?
Hát azt kell mondani, hogy ezek érzékeny területek, ezeknél a területeknél a folytonossága fontos, hiszen mindenfajta folytonosságnak a megbontása károkat okoz a szolgálatoknak, ez a sajátossága. Következésképp itt lényeges változásokat nem lehet várni. Ez a dolog természetéből következik. Természetesen, hogy egy szabadságpárti miniszter kíváncsi arra, hogy a korábbi periódusban ezek a szolgálatoknak a figyelme milyen politikusokra terjed ki, ez elképzelhető.
Elképzelhető, hogy belső területen is dolgoztak ezek a szolgálatok, ezeket hát általában tiltani szokták. Hát politikusokra nem dolgozunk.
Ennek van kiterjedése, határok nem élesek, az elhárítás például, és így tovább, tehát ezek elég folyékonyak a határok. De azt hiszem, hogy nem ez a legfontosabb kérdés. Az a legfontosabb kérdés, hogy itt sikerült egy kompromisszumot találniuk, és egy egyensúlyt létrehozni, és a szabadságpárt, azt kell mondani, igen fontos kulcstárcákat kapott, hisz a külügy is ide tartozik. Érdekesek a személyek is, hiszen a belügyi tárcát egy Herbert Kickl kapta, ez a Kickl lényegében a pártnak már a Szabadságpártnak a főtitkára volt, lényegében már Jörg Haider idején is aktív volt, ő volt a beszédírója Jörg Haidernek, és azt kell mondani, hogy a belügyi tárcát fogja ő felügyelni, sőt azt kell mondani, hogy ő volt az egyik fő ideológus a pártnak. Na most a külügyi tárcát egy formálisan nem a Szabadságpárthoz tartozó hölgy kapta, az illető Karin Kneisselnek hívják, ez a hölgy Ammanba született, illetve Ammanba nőtt fel, hiszen a papája a Jordán királynak volt a pilótája, és a Jordán légitársaság megszervezésébe vett részt. Ezt azért hangsúlyozom, mert a hölgy arabul nagyon jól tud, arab szakértő, közel-keleti szakértő, megtanult héberül is, ivrit nyelven is, és hát a világnyelveket is tudja. Az ő portréjába azt tartozik, hogy rendkívüli módon eurokritikus hölgy, mind a Juncker-féle menekült politikának egyik nagy bírálója volt, mind pedig a Juncker-féle Európa Uniós gyakorlattal szemben is többször kritikusan szólalt meg.
Mennyire fontos Izrael állam reakciója erre a tárcálosztásra?
Hát természetesen nagyon fontos, abból kifolyólag, hogy emlékezünk a második, illetve tulajdonképpen az első koalícióra, vagy második koalícióra, hiszen egy rövid történelmi visszapillantás nem árt, hiszen a Szabadságpárt nem először lépett koalícióba a két nagy párt egyikével, tehát vagy a szociáldemokratákkal, vagy a néppártiakkal. 1970-ben akkor Bruno Kreisky szociáldemokrata kancellár volt, és két mandátum hiányzott neki az abszolút többséghez. Akkor az akkori Szabadságpárt kívülről támogatta ezt a szociáldemokrata pártot, és ezért olyan választójogi törvényt kapott cserébe, ami kedvező volt a kispártok számára, és abban az időben kispárt volt a Szabadságpárt. 1983 és 86 között Norbert Steger vezette a Szabadságpártot, ez inkább liberális beállítottságú ember volt, és ugyancsak a szociáldemokratákkal nem egy külső támogatás volt, hanem egy koalíciót hozott létre Franz Braniszki szociáldemokrata kancellárral, majd 1986-87-ben Haider jutott hatalomra a pártba, és akkor ez a koalíció felborult. Aztán jött 2000, az a bizonyos időszak, amikor ugyancsak a néppárt Wolfgang Schüssel vezetésével és a Szabadságpárt Jörg Haider vezetésével egy ilyen koalíciót hozott létre, és ekkor emlékezünk arra, hogy az izraeli nagykövetet visszahívták Bécsből, hiszen Jörg Haidernek a profiljához hozzátartozott az, hogy ő a német nemzeti vonalat képviselte, a német nacionalista vonalat. Ez a pangermán politikai vonulat az osztrák politikában mindig szerepet játszott, ami lényegében azt jelenti, hogy Ausztria önmagában nem életképes, ez az első világháború után jelent meg, hanem lényegében a német népnek a részének tekinthető, sőt, hát Haider olyanokat is mondott, hogy Ausztria egy torszülött. Tehát így német nemzeti, német nacionalista vonalat vitt, és hát olyan kijelentéseket tett a harmadik birodalom foglalkoztatás politikájáról, ami nem elmarasztaló, hanem nagyon egyetértő volt. Ezek után az izraeli nagykövetet visszavonták, úgyhogy a szabadságpárti kormány részvétel Izrael szempontjából is rendkívül érzékeny. Netanyahu miniszterelnök, aki most Izraelbe egybe külügyminiszter is, azt hangsúlyozta, hogy figyelik az eseményeket, ők reálpolitikusok, tisztában vannak, hogy demokratikus választások keretében került hatalomra a Szabadságpárt, de kivárnak és várakoznak. Következésképp ez az izraeli és osztrák kapcsolat a Szabadságpárt közvetítésével egy érzékeny terület.
Milyen a nemzetközi fogadtatása az osztrák koalíciónak? Látszik-e már az ENSZ emberi jogi főbiztosa már vészharangot kongat? De az nem állam, hanem egy nemzetközi szervezet.
Természetesen a Szabadságpártnak van egy előélete, ez a párt többször változtatta a formáját. Elég ha arra utalok, hogy 1956-ban megalakult, lényegében a volt nácik alakították meg, akik épp az internáló táborból tértek vissza, tehát azt lehet mondani, hogy történetileg nézve, hangsúlyozom, egy posztnáci pártnak tekinthető, amely eurokritikus, európa-kritikus, NATO-kritikus, ugyanakkor időközben lényegében ez a német nemzeti vonal helyett egy osztrák patrióta vonal vált hangsúlyossá, már Heinz Christian Strache-nek a idejében. És ennek a pártnak van olyan politikai szegmensei, ami miatt a fenntartások számos politikus részéről mind a mai napig fennállnak. Tehát az egyik az, hogy az Európa Parlamentben annak a frakciónak a tagjai, ahol a több jobboldali populista párt van, ilyen a Front National, francia párt, a Holland Szabadságpárt, a Lega Nord, az Északi Liga, és folytathatnám a sort. Tehát ennek a frakciónak a tagja. A másik szempont az, hogy a Szabadságpárt jó kapcsolatokat tart fenn, sőt egy megállapodása is van Putyinnal és Putyin pártjával, tehát ez is bizonyos körök számára a fenntartásokat növelte. Oroszország elleni szankciópolitikának az elutasítója, és azt kell mondani, hogy az Európai Unióval szemben is kritikus álláspontot foglalt el. Néhány évvel ezelőtt még az ÖKSZIT, tehát Ausztriának a kilépése Ausztriában is napirendre került a Szabadságpárt részéről, de emlékszünk arra, hogy 2016-ban, amikor a elnökválasztásra került sor, akkor ez úgy precizírozta ezt az álláspontját a Szabadságpártnak a jelöltje Norbert Hofer, hogy csak akkor lenne referendum, népszavazás Ausztriának a EU tagságáról, amennyiben a centralizáció növekedne az Európai Unióba, és Törökország taggá válna. Azóta ez a kérdés teljes mértékben háttérbe szorul, de ez az eurokritikus jelleg is rátapadt. Tehát összességben azt mondhatom, hogy a pártnak a közelmúltja, valamint a távoli múltja egyaránt olyan szempontokat jelent, ami nagyon sok politikai elemző és politikus számára a fenntartásokat erősíti. Ugyanakkor a párt tulajdonképpen a jobboldali populista pártok között a legjobb eredményt érte el, hiszen a Front National, a Holland Szabadságpárt vagy a Német Alternatíva Németországnak kb. 13% között van, és a 2017. október 15-i parlamenti választásokon a Szabadságpárt 26%-ot szerzett, ez kb. Annyi, mint amit Haider 2000-ben szerzett, tehát igen jelentős potenciállal rendelkezik. Érdekes a pártnak a sajátossága, hogy a választóinak 61% a munkás választó, míg a szociáldemokrata pártnak, tehát a tradicionális történelmi munkáspártnak ugyanez az arány csak 16%. Tehát nagyon sok ellentmondást hordoz magába ez a párt. Strache vezetésével sikerült a választási potenciáját bővíteni, és gyakorlatilag úgy ítélem meg a pártot, hogy egy abban az irányba megy, ami egy középjobb pártnak a profilja. Ezt bizonyítani is kell, és ilyen tekintetben azt kell mondani, hogy a menekült politikát leszámítva tulajdonképpen az eurokritikus hangsúlyok is csökkentek. Hagy mondjam érdekességképpen, hogy a pártnak az egyik Európa Parlamenti képviselője, Harald Wilimski, akinek a kormányban való részvételét Van der Bellen, az osztrák elnök megvétózta, úgy nyilatkozott néhány nappal ezelőtt, hogy gyakorlatilag a 2019-es Európa Parlamenti választások alkalmával újra kell gondolni a pártnak a helyét az Európai Parlamentbe, tehát amit előbb mondott, hogy valóban abban a frakcióban van a helye ennek a pártnak, mint ahol a Front National van, a Holland Szabadságpárt és az Alternatíva Németországnak. Tehát itt azt kell mondani, hogy egy átalakulás közepén vagyunk, és ez a kormány részvétel ezt mennyibe gyorsítja fel, ezt azt hiszem, hogy ez egy plusz impulzus. A menekült kérdésben gyakorlatilag egyértelmű álláspontja, sőt azt mondom, hogy a néppárt és a Szabadságpárt közötti együttműködésnek a közös halmaza épp a menekült kérdésben az azonos, illetve hasonló álláspont.
Ausztria a szomszédunk is, és a menekült válság idején a két ország viszonya is látványos hullámzáson ment keresztül, néha egészen a személyeskedésig elmenő nyilatkozatok láttak napvilágot vezető politikusoktól. Az új kormány milyen viszonyt óhajt ápolni Magyarországgal?
Hát azt kell mondanom, itten 180 fokos fordulatról volt szó. Werner Faymann esetében nagyon markáns ellentétek voltak, és olyan megnyilatkozásokra kerültek sor, ami mondjuk a diplomáciában szokatlan osztrák részről. Azt kell mondani, hogy a mostani kormányprogram és a két vezető pártnak a menekültpolitikája lényegében nagyon közel áll, sőt, sok tekintetben azonos a jelenlegi magyar kormánynak a politikájával. Tehát ezen a tekintetben inkább együttműködés várható. Tehát hagy idézek néhány kijelentését, amit már részben megtettem. Sebastian Kurz hangsúlyozta azt, hogy a menekültkérdés megoldása az a menekültek újra elosztásával nem a megfelelő, nem a helyes út, a külső határok védelme a döntő. Sőt, azt kell mondani, hogy Sebastian Kurz, mint politikus, úgy profilírozta magát, hogy a menekült kérdésbe vállalt szerepe hozta meg számára a népszerűséget. Elég arra utalnom, amiről már itt is beszéltünk, hogy 2016. februárjában Bécsben egy balkáni konferenciát tartottak, ahol a balkáni menekültútnak a lezárásáról volt szó, és emellett döntöttek, és ennek a megszervezésében és az egész folyamatnak a iniciálásában Sebastian Kurz oroszlán részt vállalt.
Állampolgárságot kaphatnak a dél-tiroli osztrákok. Valóban?
Hát tulajdonképpen ez a kérdés ugyancsak néhány politikus részéről, beleértve nem tudom, Pajettát, aki az Európa Parlament szocialista frakciójának a vezetője, kiváltott érzékenységet. Azt kell mondani, hogy a történet egyszerű. A déltiroli osztrákok, német nyelvű déltirolok fordultak ezzel a kéréssel, hogy kettős útlevelük lehessen, és osztrák állampolgárságot kaptak. Ez a nagyfokú affinitás déltiról iránt mind a Szabadságpárt, mind pedig a néppárt részéről sokkal hangsúlyozottabban megvan történelmileg is, mind a szociáldemokraták részéről. Sebastian Kurz hangsúlyozta, hogy minden ilyen lépést az olasz partnerrel közösen fognak hozni. Egyébként Olaszországnak is van ilyen gyakorlata. Természetesen a kérdés bonyolult, hiszen ha csak két kérdést vetek föl, arra választ kell adni. Ausztria azon kevés ország közé tartozik, ahol hat kötelezettség van. Következésképp, ha a déltiroliak, osztrák állampolgárok lesznek, ebből hárul rájuk valami kötelezettség, valamint az a kérdés, hogy választójogot kapnak-e. Tehát ez egy olyan kérdés, amit a déltiroliak kezdeményeztek, és nyilvánvalóan osztrákok, az jelenlegi nyertes két osztrák párt nagyon pozitívan fogadta ezt, de hangsúlyozták, hogy mindezt az olaszokkal közösen, hiszen ez a déltiroli autonómia, ez tulajdonképpen a II. Világháború kisebbségi politikának egy sikeres ékszerdoboza. Itt nagyon érzékeny helyzetről van szó, és déltiroli egy nagyon sikeres autonómia politika megvalósítását jelenteni, senki nem akarná ezt kockára tenni.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Kisé László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, az Inforádió arénájának vendége. A műsort az inforádió.hu weboldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is meghallgathatják és meg is nézhetik.